Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istenünk igéjét, ugyanint az írva található Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelének első részében, annak 21. versétől 26. verséig. Így szól Istenünk igéje Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelének első részéből, annak 21. versétől a 26. verséig. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, ha pedig az életben megmaradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és hogy együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Isten tegye áldottá az igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, emeljük fel a mi szívünket és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, kegyelmes édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked, hogy eljöhettünk otthonainkból, hogy itt a te szent hajlékodba, a te igédre figyeljünk. Köszönjük neked azt, hogy az elmúlt hét alkalmával is megtartottál bennünket, és szüntelenül jelen voltál a te szent lelked által. Te voltál az, aki bátorítottál bennünket, aki erőt adott, aki gyógyulást, aki vigasztalást. Hatalmas Isten vagy. Áldunk és magasztalunk azért, hogy naponként hálát adhatunk neked, azért a mindennapi kegyelemért, amelyben részesülhetünk. Köszönjük neked, hogy ennyire személyes Isten vagy a mi életünkben, akit bármikor, bármilyen időben megszólíthatunk. Mégis esedező szívvel állunk meg előtted, mert sokszor engedetlenek vagyunk, és nem figyelünk arra, hogy te mit és hogyan szeretnél kimunkálni a mi életünkben. Ezért is kérünk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, add, hogy minden egyes terhünket elhelyezzük a keresztnek tövében. Ezért is kérünk, hogy most készíts bennünket arra az úrvacsorai közösségre, amely itt az megterített asztalt jelenti. Kérünk, küld közénk a te szent lelkedet, add, hogy megérthessük azt az elkészített igei üzenetet, amit most mindnyájunk szívére kívánsz helyezni, hogy majd útravalóként elvigyük otthonainkba is. Így kérünk hát, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. részének 13-tól 16-ig terjedő verseiből. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett. Odáig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Asszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé. Másnap befutottunk Számoszba, az azt követő napon pedig elmentünk Milétozba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkös napjára Jeruzsálembe érkezzen. Kedves testvérek, Luther Márton azt mondta többek között, ha tudnám, hogy a világ holnap darabokra hullik, akkor is ültetnék ma egy almafát. Elég furcsa kijelentés ez. Elég furcsa mondat, vélemény. Ma különösen úgy érezzük, hogy ez értelmetlen. Ha holnap véget ér a világ, akkor ma minek bármit csinálni? A holnap vége lesz mindennek. Miért kell elültetni egy fát? Ilyen haszonelvűek vagyunk. Próbáljuk mindig a lehető legkisebb energia befektetéssel a legnagyobb hasznot elérni, és hát az utolsó előtti napon elültetni egy fát, hát az egy haszontalan dolog. És ugyanez igaz akkor is, hogyha a saját életünknek az utolsó napjára gondolunk. Ha nem a világnak lesz vége holnap, hanem a saját életünknek, akkor is van értelme elültetni egy fát? Hogy gondolkodunk erről? Azért izgalmas ez a kérdés, mert Pál apostol élete is a végső szakaszába fordult. A múlt vasárnap arról szólt az ige, hogy Pál visszatért Antiochiába, megállapítottuk, hogy ez a gyülekezet lehetett az ő igazi otthona, ezt nevezte annak. Ebben a gyülekezetben fogadták el először, mint keresztjén embert, itt kapott bizalmat először a hívőktől, itt állt szolgálatba, és ebből a gyülekezetből indították útjára a missziói utakra. A múlt vasárnap arról olvastunk, hogy a második missziói útjáról hazatért, visszatért Antiochiába, a mai napon pedig arról, hogy megy tovább, és már a harmadik missziói úton van. Elindult a harmadik missziói útra, és tudja, hogy nem fog többé visszatérni. Ez már egy egyirányú út, itt már nincs visszafelé járás. Próbál éppen ezért mindenkivel úgy beszélgetni, hogy hát ez az utolsó alkalom. Minden gyülekezetet nem tud véglátogatni, ahová lehet, oda még betér, ott beszél, igét hirdet, és van, ahová már nem megy be, mert úgy érzi, hogy az igen-igen nagy időveszteség lenne. Isten egyértelművé tette a számára, hogy a szolgálatának a vége következik el, de Pál azt is megértette, hogy ez a vég, ez nem azt jelenti, hogy jön a nyugdíj. Nem azt jelenti, hogy akkor most hátra lehet dőlni, és akkor most már lehet pihenni. A mai igében csak településekről olvasunk, amelyeken keresztül utazott. Tegnap este a bűnbánati alkalmon hallottunk a Troászban töltött éjszakai istentiszteletről, és a mai igében azt látjuk végig, hogy egy kicsit olyan furcsa módon utazik Pál. Utazik. Megy. Azt olvastuk, hogy Troászból Asszoszba mentek Pál munkatársai, köztük a könyvírója, Lukács, az orvos is. Pál azonban úgy rendelkezett, hogy ő gyalog szeretne menni. Ha a térképet megnézzük majd a Bibliánk hátuljában, akkor azt látjuk, hogy a két település között kicsi a távolság, mindössze néhány kilométer. És valószínűleg ezért akarta Pál, hogy majd ő gyalog megy, mert hajóval a többiek egyébként sokkal nagyobb utat tettek meg, nekik egy földrészt meg kellett kerülni. Úgyhogy valószínű lehet, hogy gyalog Pál ugyanannyi idő alatt odaért Asszoszba, mint amennyi idő alatt a többiek odaértek hajóval. Amikor ők ideértek mindnyájan, megtalálták, beszállt a hajóba, és mentek tovább most már a hajóban együtt. Mitilénébe mentek ezután, majd Kioszba, aztán Számosz következett, és végül Milétosz. Valószínűleg azért álltak meg többször, ez nem volt egy olyan nagyon hosszú út, azért álltak meg többször, mert viharos volt az idő, a nap minden nap egy-egy szakaszában, ilyenkor az éghajlat ilyen volt, és akkor, amikor nagy vihar volt, akkor igyekeztek nem hajózni, hanem a kikötőben vesztegeltek. Milétoszba oda hívatta magához az efézusi véneket, a gyülekezeti elöljárókat. Azért kérte ezt a találkozást, mert, ahogy mondtam, igyekezett az idővel jól gazdálkodni, és mivel Efézusban három esztendőt is eltöltött, a legtöbbet az összes többi gyülekezethez viszonyítva, biztosan nagyon-nagyon sok barátja, ismerőse, lelki testvére volt, és hogyha elment volna a gyülekezetbe, akkor nem, lehet, hogy nem is órákat, hanem napokat vesztett volna, hiszen ha tudja az ember, hogy azzal a valakivel, akit annyira szeretek, többé nem találkozhatok, akkor nehéz elengedni. és éppen ezért úgy volt vele, hogy ő már nem megy be Efézusba, ellenben annyira szerette a gyülekezetet, ragaszkodott hozzá, hogy mégsem akart úgy elmenni, hogy egy szót sem szól, ezért oda hívatta a kikötőbe a gyülekezetnek a véneit, presbitereit, hogy legalább velük beszélgessen, hiszen ezután úgyis ők lesznek már csak a gyülekezet élén. A találkozás, a beszélgetés, ez a búcsúzás a következő napoknak lesz az igéje, ahogyan olvasuk a bibliaolvasó vezérfonal szerint majd az igét, ezt fogjuk látni, volt is erről nem olyan régen igéhirdetés. Azt látjuk tehát, hogy Pál apostol nagyon céltudatosan használja az időt és a lehetőségeket. Miért teszi mindezt? Én azt gondolom, hogy azért akar gyalog menni Troászból Asszoszba, hogy egyedül lehessen. Egész pontosan, hogy egyedül lehessen az Úrral. Szüksége volt az egyedül létre, hogy ne vonja el semmi a figyelmét, hogy ne befolyásolják emberek. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szerette az összes munkatársát, bizalma volt bennük, örömmel osztotta meg velük gondolatait, terveit, meglátásait, szívesen tanította őket, és minden bizonnyal kikérte a véleményüket is. De van olyan, és ezt maga Pál így fogalmazza, amikor nem kell testtel és vérrel tanácskozni, hanem csak az Úrral egyedül. És Pál ezt szerette volna, ha erre van ideje. És ez egy megfelelő alkalom volt. Azt mondta, néhány kilométert most én egyedül megyek, ti menjetek a hajóval, körülbelül ugyanakkor fogunk találkozni, nekem most arra van szükségem, hogy egyedül legyek az Úrral. Nagy feladatok voltak előtte, komoly próbák, nehézségek, egyértelmű volt, hogy bilincsbe is fog kerülni, börtönbe, és így tovább. Fel akart készülni, hogy aztán, amikor ezek a próbák eljönnek, akkor semmi el ne tántoríthassa a küldetésétől. Aztán fontosnak tartotta a kapcsolatokat, nem tudta teljesen maga mögött hagyni azokat a szeretett gyülekezeteket, ahol szolgált, ahol látta az emberek megtérését, a megtért emberekből, a Krisztus testének ott helyben kialakult egységét, a gyülekezetet létrejönni. Ugyanakkor időt sem vesztegetett, és ezért döntött az efézusi gyülekezet kikerüléséről, és csak a vénekkel, a presbiterekkel való találkozásról. Azt gondolom, hogy mindebből nem lehet kiolvasni semmi kapkodást, sem a dolgok félváról vételét, hanem csak egy nagyon tudatos, céltudatos, átgondolt cselekvést. De ebben az egészben az az igazán figyelemre méltó, hogy Pál apostol pontosan tudja, hogy nem fog többé visszatérni, már nem fogja látni ezeket az embereket, azt nem tudja, hogy mennyi ideje van hátra, hogy hónapok, vagy esetleg még évek vannak, de azt tudja, hogy nehézségek jönnek. És az igazán megdöbbentő, hogy nem akart nyugdíjba menni. Nem arra készült, hogy nyugdíjba menjek. Pedig megtehette volna. Megtehette volna. Egész biztos vagyok benne, hogy ha azt mondta volna, hogy akkor én itt befejezem a szolgálatot, akkor a gyülekezetek versengtek volna azért, hogy ők tarthassák el Pált. Meg vagyok róla győződve. Bármelyik gyülekezetnek a lehető legnagyobb megtiszteltetés lett volna, hogy Pál apostolról gondoskodjanak egész hátra levő életükben. Annyira hálásak voltak, annyira nagy volt a tekintélye Pálnak. Azt mondták, hogy ha nem fog köztünk prédikálni, csak néha-néha beszélgethetünk vele, mindegy, csak itt legyen. Biztos, hogy versengtek volna, hogy Pál a mi gyülekezetünkben maradhasson, és hogy minket érjen az a megtiszteltetés, hogy eltartjuk őt. Hogy egy olyan világban úgymond nyugdíjat biztosítunk neki, amikor nincs nyugdíj, mert akkor még nem volt. Pál azonban nem így tekintett az életre. Hiába látta, hogy a vége felé megy, ő a feladatokat, az elhívását látta, és azt szerint cselekedett. Van egy férfi az interneten, akik szoktak internetet használni, biztos, hogy találkoztak már vele. 100%. Rengetegszer jön fel a reklámja. Van egy fiatal ember, aki befektetési tanácsadó. Azt mondja, hogy én megmondom, hogy mibe fektes pénzt, és nem kell dolgozni. Ezzel reklámozza magát, azt mondja, hogy 30 éves kora előtt nyugdíjba ment. Ezzel reklámozza magát. És azt mondja, hogy nem kell dolgoznod egy életen át, nincs rá szükség. 30 éves korodra már nyugdíjba mehetsz. Lesz annyi pénzed, hogy nem kell csinálni semmit. Független lehetsz mindentől, és teljesen szabad lehetsz mindenre. Pál apostol azt látjuk, hogy egy ilyen helyzetbe került. Ő mondhatta volna azt, hogy hát akkor én most elengedem magam. Nyugdíjba megyek, és akkor hát Efézus is egy szép település, lehet, hogy ott töltök egy-két évet, aztán majd Korintusba megyek, meg itt-ott leszek, hát engem eltartanak. Szabad vagyok. És most már az életem hátralévő részét csak élveznem kell. Azért én szenvedtem eleget. Megköveztek, hány száz vagy hány ezer kilométert megtettem egész életemben, gyalog, hajón, szamárháton, és így tovább. Hát én úgy érzem, hogy pihenhetek. Pál azonban ahelyett, hogy lazított volna, haláláig szolgált. Vajon az az élet célja, amit ez a világ sugalma nekünk, hogy élvezzük ki minden percét, hogy mindig lazítsunk, hogy kacagjunk, hogy űzzük az élvezeteket? Mert a világ ezt akarja elhitetni velünk. Folyamatosan ezt nyomják. Különösen a fiataloknak az elméjét fertőztetik meg ezzel. Jelentkezz, híres leszel. Énekelsz egyet-kettőt, vagy mutogatsz valamit magadról is, onnantól kezdve dől a pénz, nem kell csinálni semmit. Ezt akarják elhitetni. Mindenki blogger akar lenni, meg ehhez hasonló, hogy majd én csak mondok valami okosat az interneten, és dől a pénz. Mindig ez dől a pénz. Ez az élet célja. Látjuk Pál életéből, hogy ez nem csak egy szöveg volt a részéről, hanem ez volt a valóság, amit így fogalmazott meg az Isten tisztelet elején hallott igeszakaszban, nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Mit lehetne nevezni az élet céljának? A mi életünknek mi a célja? Merre tartunk? Amikor a mentálhigiénés tanulmányaimat végeztem, akkor az egyik alkalmon előkerült ez a kérdés. Mi az igazán fontos az életben? Mi a leglényegesebb? Hát belőlem rögtön feljött, buzdult az ár, már mondani is akartam, hogy hát természetesen van egy objektív cél, de a tanárunk megelőzött, és azt mondta, hogy hát mindenkinek van saját célja. Mindenki maga tudja, hogy neki mi a legfontosabb. Hát nagyon nem értettem vele egyet, de nem tudtam mit mondani, mert ő beszélt. És akkor azt mondta, hogy akkor vegyünk elő egy lapot. És rajzoljunk rá három nagy kört. És azt mondta, hogy ez a három nagy kör egy-egy napunk lesz. 24 óra. És mondta, hogy osszuk körcikkekre, próbáljuk meg végig gondolni egy napunkat, hogy hány órát töltünk mivel. Alvás, hány óra. Evés, hány óra. És így tovább. Minél részletesebben. És akkor azt mondta, hogy azért kell a három kör, mert az első kör az az lesz, hogy az életünkből még pontosan egy év van hátra. Képzeljük el, hogy egy esztendő van még hátra az életünkből. Jelöljük be, hogy ha tudnánk ma, hogy egy év van hátra, akkor a mai napot mivel töltenénk? A következő körben azt kellett ábrázolni, hogyha tudjuk, hogy már csak egy hét van hátra. A harmadik kört azt gondolom tudjuk. Az az utolsó nap. Mivel töltjük az utolsó 24 órát? Tessék ezt végig gondolni. Ezt érdemes egyébként otthon megcsinálni. Nagyon tanulságos. Mi az igazán fontos? Azt mondta a tanárunk, na ott, ami az utolsó körben a legnagyobb részt teszi ki, az a fontos a te életedben. Az mindegy, hogy mit gondolunk. Mindegy, hogy most itt a padban, ilyen kényelmes körülmények között mit gondolunk. Lehetnek nagy ideológiai alapjaink, hogy szerintem ez a fontos az életben, meg ez az élet célja, meg ilyenek. Ezt a kört, ezeket a köröket, ha valaki őszintén kitölti, akkor az nagyon egyértelműen meg fogja mutatni, hogy neked személyesen mi a fontos. Az egy dolog, hogy mit gondolsz, mi az igazán fontos neked. Számomra ennek az igének az az üzenete, hogy Luther Márton mondatának is, meg Pál életének, cselekvéseinek is, az üzenete afelé mutat, hogy rendben voltak, hogy harmóniában voltak az Úrral, a környezetükkel és önmagukkal is. Ha tudták is, hogy már csak kevés idő van hátra, azt mondták, hogy nincs miért kapkodni. Holnap vége az életemnek? Hát kiballagok, ültetek még egy almafát. Nem egy rettegés, egy kapkodás volt az életük. Júj, már csak ennyi van hátra? Hát akkor élvezünk ki mindent, akkor nyomjunk bele mindent. Az utolsó pillanatokig minden élvezetet. Vagy nem egy rettegés, hogy hú, még mi mindent nem intéztem el. Annyit segíthetek, hogy mindenki akkor van rendben, harmóniában, önmagával, a környezetével és Istennel, hogyha a három kör beosztása ugyanaz. Majd ha otthon megcsináljuk, csináljuk meg őszintén, és ha ugyanaz mind a három körnek a beosztása, akkor mondhatjuk, hogy rendben vagyunk. De ha nem, akkor ott van mit igazítani. Ha ugyanaz a három körnek a beosztása, akkor tudod, hogy minden nap békében hajtod le a fejedet álomra, úgy, hogyha nem ébrednél fel, tudod, hogy rendet hagysz magad után, rendben vagy Istennel, hazatérsz, elmondtad mindenkinek, amit el kellett mondani, megbocsátottál mindenkinek, akinek meg kellett bocsátani, és bocsánatot kértél mindenkitől, akitől kellett. Rendben vagy. Jézus azt szeretné, hogyha ilyen lenne az életünk. És örömmel akarja adni ezt a kegyelmét. Lehet, hogy szükséged van neked is egy kis Troászból Asztroszba vezető magányos útra, csak az Úrral lenni. Hát legyen ezen az úton az első lépés, itt az Úr asztalánál, az Úr vacsora, amikor Krisztus biztosít arról, hogy ha keresed őt, ha bánod bűneidet, és akarsz újat kezdeni vele, akkor örömmel fogad, és végigvezet az utadon. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy végig akarsz bennünket kísérni, hogy célt adsz az életünknek. Köszönjük, Urunk, hogy nem az internet, az újságok, a televízió hírei kell, hogy meghatározzák az életünket, nem az azokban felcsillogtatott jó dolgok, vagy jónak tűnő dolgok, kecsegtető lehetőségek, vagy a még inkább ránk áradó, rettegtető hírek azok, amelyek mentén nekünk lavírozni kell és döntéseket hozni, hanem követhetünk téged. Add, Urunk, ezt az élő, a valós reménységet nekünk, hogy tudjunk így téged követni, mint ahogyan tette azt Luther is, Pál apostol is, sokan-sokan még előttünk a hit példaképei. Köszönjük, Urunk, hogy voltak, akik tudtak harmóniában lenni veled egymással is, önmagukkal, akik tudtak úgy menni a halálba, hogy békességük volt, mert tudták, hogy hazatérnek, hogy rendezték a dolgaikat. Add meg, Urunk, ezt a belső békességet, ezt a rendezettséget a számunkra. És add, Urunk, ezzel együtt céltudatosságot, célokat számunkra, tőled való célokat, nem a világnak a céljait, hanem azt, amiben te akarsz bennünket látni. Hadd lesen értelmes, boldog és céltudatos életünk általad. Imádkozunk, hogy könyörülj így azokon, akik csak nagyon rövid távra látnak most előre, csak a következő kórházi kezelésig, a következő műtétig, a következő orvosi vizsgálatig. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekik vigasztalást, gyógyulást, reménységet abban, hogy te vagy mindenek fölött az Úr. Adj, Urunk, kegyelmet azoknak, akik tele vannak reménytelenséggel, csüggedéssel, te vigasztaló szeretetet ad nekik is. Engedd meg, Urunk, hogy lehessen felüdítő, örömteli a közösségünk veled az Úr asztalánál. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.